Köszöntöm Önöket, Varga Mónika vagyok. Hiába adott minden ahhoz, hogy a megújuló energiaforrásokra támaszkodjon. Van olyan ország, ami ennek ellenére is a fosszilis energiahordozókat használja. Ez Ausztrália, ahol a napsütés, a szél és a tenger segítségével előállított energia dominálhatna az energiamixben, mégis 97%-ban szénből, gázból és kőolajból állítanak elő áramot vagy hőt. Hogy miért? Erről beszélgetünk Csenger Ádámmal, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
Sem megújulók, sem atomenergia tényleg majdnem 100%-ban a fosszilis energiahordozók játszanak szerepet Ausztrália energiatermelésében?
Igen, hát ugye az energiatermelésben 97% az arányuk, és az áramtermelésben pedig kétharmadnyi az aránya a fosszilis energiahordozóknak, ami tényleg meglepő arány. Hozzá kell tenni, hogy a 6 tagállamból és 2 territóriumból álló államszövetség egyes tagállamai, illetve territóriumai tekintetében nagyon különböző ez az arány, tehát van 2 tagállam, ahol 50% fölötti a megújulók arány az áramtermelésben, Tasmániában pedig talán 85, de 80 fölött van, az biztos, ott a vízenergiát tudják hasznosítani. De hát a 8 tagállam, illetve territóriumból 6-ban a fosszilis energiahordozók vannak többségben.
Atomenergiát miért nem használ Ausztrália?
Kifejezetten jogszabály tiltja az atomenergia használatát, csak egy kutatási céllal működő reaktor működik Sydneyben. Igazából azzal érvel Ausztrália, tehát a Nemzeti Tudományos Ügynökségnek van erről egy állásfoglalása, hogy az atomenergia az nem lenne egyrészt gazdaságos Ausztrália számára, tehát nem térülne meg a bevezetése tekintve, hogy a nap- és szélenergiában, illetve a vízenergiában mekkora a potenciál van, illetve egy másik probléma, hogy a hagyományos atomreaktorok méretben nem illenének a viszonylag kisméretű villamosenergia hálózattal rendelkező ország számára, továbbá időben sem érné meg, illetve időben sem fizetődne ki az atomenergia használata. Ez alatt azt értem, hogy 2050-re tűzte ki az ország a nettó zéró kibocsátás elérését, és az az érvelés Ausztrália részéről, hogy tekintve, hogy nincsen tapasztalatuk az atomenergiával, mire felállítanák a szükséges infrastruktúrát, létrejönnének maguk a reaktorok, kialakulna a jogszabályi környezet, stb. Tehát mire mindez megvalósulna és gazdaságossá válna az atomenergia Ausztráliában, addigra kifutnának az időből 2050-hez képest.
Mi az oka annak, hogy jelenleg abszolút nem használja ki az adottságait, vagy csak minimális mértékben használja ki az adottságait Ausztrália? Ugye én megnéztem az ország középső területeinek északi részén, a legerősebb a napsugárzás, itt az évi napsütéses órák száma 3500 felett van, és csak viszonyításképpen Magyarországon 2200-2300 ez az óraszám, és hát nálunk is nagyon jól működnek a napelemek, aki megteheti, az napelemet telepít. Tehát látszik, hogy Ausztráliában bőven lenne potenciál a napenergia kihasználására. Miért nem lépték meg eddig?
A fosszilis energiahordozók hagyományosan jelentős gazdasági szerepet játszanak, és a foglalkoztatás tekintetében is jelentős szerepük van, bár ez utóbbiról megoszlanak a vélemények az országon belül.
Tehát jelentős fosszilis energia kitermelő, tehát jelentős kőolaj, gáz kitermelő ország?
Szén, földgáz és kőolaj kitermelő ország, óriási készletekkel rendelkezik, és mindennek mind belföldön, mind külföldi vonatkozásban óriási a jelentősége gazdasági szempontból. Tehát ugye egyrészt, mint az előbb szó volt róla, a hazai energiatermelés nagy része ezeken alapszik. Ezen túl az ország a világ egyik legnagyobb fosszilis energiahordozó exportőre. Tehát csak hogy tudjuk viszonyítani, az ország közel 3-szor annyi fosszilis energiahordozót exportál évente, mint az Egyesült Arab Emírségek. A világ második legnagyobb LNG, azaz cseppfolyósított földgáz, és harmadik legnagyobb szénexportőre Ausztrália. Tehát nyilvánvalóan ez egy óriási bevételi forrás is az állam számára, továbbá gazdaságilag megkerülhetetlen szektorokról van szó. Úgyhogy igazából ez az oka annak, hogy ugyan ideálisak a körülmények az országban a megújuló energiaforrások tekintetében, mégsem azok dominálnak.
De a zöld politika vagy a klímavédelem nem része Ausztráliában a politikai pártok narratívájának? Nincs egyetlen olyan politikai párt sem, ami ezt a zászlajára tűz? Tehát ezt azért is kérdezem, mert Ausztráliát is durván érinti a klímaváltozás. Ők is érzik az éghajlatváltozás hatásait. Az elmúlt években volt itt heves szárazság, tűzvészek, tavaly előtt áradások.
Igen, ez így van, és éppen emiatt változóban is van már a helyzet. Tehát 2022-ben volt a legutóbbi választás, azon fordulat következett be, az előző 9 évi konzervatív kormányzást immár egy baloldali kormányzat váltotta fel, és ennek jelentős részben éppen az előbb említett immár mindenki által megtapasztalható szélsőséges időjárási jelenségek okozták, ugyanis Ausztráliában valóban egyáltalán nem csak egy absztrakt szinten merül fel a klímaváltozás kérdése, hanem ahogy ön is említette, szárazság, erdőtüzek, áradások, stb. Formájában az utóbbi években egyre intenzívebben jelentkeznek a klímaváltozás hatásai. Tehát az emberek a saját bőrükön érzik már mindezt, és éppen ez az egyik fő oka volt annak, hogy 2022-ben kormányváltás történt, ugyanis a győztes munkáspárt nagy hangsúlyt helyezett a kampányban arra, hogy ő másképp fogja ezt a problémát kezelni, mint a klímaváltozás csak félszívvel egyáltalán elismerő és vele csak félszívvel foglalkozó korábbi konzervatív kormányok. Tehát ez jelentős szerepet játszott a választási győzelmükben, és valóban azóta megindult egy fordulat kormányzati szinten etéren, tehát a munkáspárt jóval komolyabb intézkedéseket vezetett be az elmúlt közel 2 év során e tekintetben, mint a korábbi konzervatív kormányok.
Miket és mik még a tervei a munkáspártnak?
A hatalomra kerülése után a munkáspárt kijelentette, hogy Ausztrália úgymond visszatért a globális színpadon a klímaváltozás elleni harc tekintetében, mert hogy ugye addig nem csak belföldi ellenzéke, hanem nemzetközi kritikák is értik az országot, mondván, hogy nem tesz eleget a lehetőségeihez képest a klímaváltozás elleni küzdelem terén. Tehát a munkáspárt egyrészt törvénybe iktatta azt, hogy 2030-ra a 2005-ös széndioxid kibocsátási szint 42%-át el kell érni az országnak. Ez a korábbi konzervatív kormányok alatt egyrészt nem volt törvénybe iktatva, másrészt volt ugyanilyen cél, de csak 26-28%, nem 43%.
És hát van mit lefaragni, mert ha én jól tudom, az egyik legnagyobb kibocsátó országnak számít a világon, Ausztrália.
Pontosan. Tehát ez nem véletlen ez a célkitűzés, ugyanis a egyfőre vetítve a világ egyik legnagyobb karbonlábnyomával rendelkező országról beszélünk. A munkáspárt emellett megerősítette azt a mechanizmust, hogy a legnagyobb ipari kibocsátók Ausztráliában fokozatosan csökkentsék a károsanyag kibocsátásukat, ez egy törvényi előírás, illetve megerősítették azt a már addig is létező kormányzati stratégiát, ami Ausztráliát globális szinten az egyik fő megújuló energiaforrás központtá kívánja tenni. Ebben jelentős szerepet fog kapni a tervek szerint a tiszta hidrogén, aminek az egyik fő exportőrévé kíván válni az ország.
A szén, földgáz és kőolaj kitermelést is csökkentik, mert hogy ezekből a zöld törekvésekből ez is kellene, hogy következzen.
Igen, hát ez már egy kicsit más történet, ugyanis, mint az előbb elmondtam, a hagyományos energiahordozók kitermelése és exportja nagyon nagy gazdasági jelentősége bír Ausztrália számára. Úgyhogy talán nem meglepő, hogy etéren nem figyeltünk meg drasztikus változást a munkáspárt hatalomra kerülése óta. Tehát igaz ugyan, hogy a gazdaság zöldítését előtérbe helyezik, és jóval komolyabb intézkedéseket hoznak etére, mint a korábbi kormányzatok, azonban a fosszilis energiahordozók kitermelését, illetve új lelőhelyek megnyitását és már létező lelőhelyek kibővítését ők sem állították le, illetve fogták vissza drasztikusan, tehát továbbra is számos ilyen projektet hagynak jóvá szövetségi szinten, tehát e szempontból nem beszélhetünk drasztikus változásról.
Tehát ezt azért nem merik meglépni.
Nem, és ez érthető is, ha belegondolunk, hogy ez mekkora gazdasági és politikai kockázattal járna.
Kiknek exportál ezekből az energiahordozókból Ausztrália?
A fő fosszilis energiahordozó importőrök Dél-Kelet-Ázsiában, illetve Ázsiában találhatók. Köztük van Kína, Japán, Dél-Korea, Vietnám, India és Tajvan.
Ez a Geotrendek,
az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja.
Vendégem Csenger Ádám, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzője, akivel Ausztrália energiagazdálkodásáról, fosszilis energiahordozóiról és fő exportpiacairól beszélgetünk. Ja, említette, hogy India, Kína és egyéb dél-ázsiai, dél-kelet-ázsiai országok importálják az ausztrál kőolajat. Az talán ismert, hogy Kína milyen fejlődésen megy keresztül, de mi történik Indiában? Mihez kell ennyi olaj, például ausztrál olaj? Azt hallani, hogy a világ harmadik legnagyobb gazdasága lehet már akár 3 éven belül India. Hogy lett ekkora gazdasági hatalom az országból, mert nemrég még arról beszélgettünk, hogy ez egy fejlődő ország.
Igen, egy picit pontosítanék, nem csak kőolajat vásárolnak ezek az országok, hanem ausztrál szenet és földgázt is, sőt a szén és a földgáz az előkelő helyet foglal el némileg, mint a kőolaj az ausztrál exportban, de mind a 3 energiahordozó ott van a 6 legfontosabb ausztrál exporttermék között. Hát India esetében valóban gyors fejlődésről beszélhetünk, tehát jelenleg az ország a világ leggyorsabban növekvő nagy gazdasága, és hát ez több okra vezethető vissza. Az egyik az, hogy Kína gazdasága az utóbbi években, tehát igazából a koronavírus járvány óta gyengélkedik. Tehát ugye ott volt egy példátlanul szigorú lezárás, országos lezárás, ami rendkívül sokáig tartott, ez nyilvánvalóan ártott a gazdaságnak, és amióta feloldották a korlátozásokat, a kínai gazdaság mondhatni nem bír magához térni. A kínai kormány kétségbe esetten próbálkozik azzal, hogy beindítsa a növekedést, azonban ennek eddig kevés jele mutatkozik. Hát ennek is ugye a járványon túl is vannak más okai is, de ez az egyik legfontosabb mindenképpen.
És azért mindez... azt jegyezzük meg, hogy ez a gyengelkedés az még mindig egy 5% körül növekedés, tehát azért mondjuk Európában sok ország megirigyelni ezt.
Persze, ugye minden relatív, de egyébként a hivatalos GDP adatok tekintetében ugye azért van szkepszis Kína vonatkozásában, tehát vannak elemzők, akik azt mondják, hogy valószínűleg a néhány 1-2%-os GDP növekedés az áll közelebb a valósághoz, de valóban a kínai gazdaság még mindig növekedik, csak hát sokkal szerényebb mértékben, mint az elmúlt 30 évben bármikor. És Kína gazdasági bajai India malmára hajtják a vizet, tehát Kínában a külföldi tőkebefektetések aránya az egy ideje már csökken. És sok külföldi befektető, miután kivonul Kínából, Indiában fektet be, mert ugye egyszerűen az ország méreténél fogva, ugye most már a lakossága nagyobb, mint Kínáé, az egyetlen alternatívát kínálja Kína helyett sok szempontból, még ha nyilvánvalóan a gazdasági fejlettsége nincs is azon a szinten, illetve sok más szempontból sem sincs az ország ugyanazon a szinten, mint Kína, de mégis egy óriási országról beszélünk, ugye 1,4 milliárdos lakossággal, fejlődő gazdasággal, az állam az elmúlt években nagyon komoly összegeket költ infrastrukturális fejlesztésekre, és hát ugye a gazdaság fejlődéséhez nyilvánvalóan kellenek nyersanyagok is, és itt jön képbe Ausztrália a hatalmas szén és egyéb exportjával.
Akkor az igazi gazdasági potenciált a lakossága adja, ez a hatalmas piac, vagy vannak értékes nyersanyagai, van Indiában jelentős ipar mondjuk?
Indiában vannak jelentős iparágak, és óriási potenciállal bíró iparágak is, tehát például az országban jelentős az autógyártás, a pénzügyi szektor is erősen fejlődik, nagy reményeket fűz a kormány a különféle technológiai iparágak fejlődéséhez, tehát mesterséges intelligencia, akár chipgyártás. Tehát úgy tűnik, hogy a külföldi befektetők is úgy látják, hogy van potenciál az országban. És hát ugye maga a belső piac is valóban példátlan Kínát kivéve, tehát ugye egy 1,6 vagy 1,4 milliárdos ország ugye önmagában is egy óriási piacot jelent, ugye ott is a középosztály egyre bővül, tehát európai léptékkel óriási tömegek emelkedtek ki ott is az elmúlt évtizedek során a mély szegénységből.
Tehát emelkedik az életszínvonal.
Emelkedik az életszínvonal, így van. Tehát egyre több ember tud magának megengedni autót, elektronikai cikkeket, minőségi élelmiszereket, stb.
Talán még kevesebbet beszélünk Vietnámról, aminek a gazdasága szintén nagyon gyorsan bővül, és rengeteg energiahordozót vásárol például Ausztráliától. 2020-ban Vietnámban nagyobb volt a gazdasági bővülés, mint Indiában vagy Kínában, 8%-kal nőtt a GDP, de tavaly is 5%-os volt. Vietnámban mi történik?
Hát az is egy fejlődő ország, amik közül azért sok található Dél-Kelet-Ázsiában. Ugyanakkor azért, amikor olyan adatokkal találkozunk, hogy 8%-os bővülés például, az nyilvánvalóan impresszív, de ugye azt is tudni kell, hogy ezeknek az országoknak a nagy része azért elég alacsony szintről indul, és ugye alacsonyabb szintről indulva könnyebb ilyen nagy gazdasági növekedést elérni. Ugye azért a Vietnám távolról sem gazdag ország, továbbra sem, hogy más nem mondjak, az egy főre jutó GDP Vietnámban a tájföldének a fele, a malajziainak a harmada.
De hát ez is egy hatalmas piac, 100 millióan lakják.
Igen, tehát ez is egy óriási piac, nagy potenciállal, ugyanakkor éppenséggel Vietnám esetében fennáll annak a veszélye, mint egyes más térségbeli országok esetében is, hogy az ország előbb fog előregedni, mint hogy meggazdagodna. Tehát Vietnámban is már látszanak annak a jelei, hogy az elkövetkezendő évtizedek során rohamosan nőni fog a nyugdíjasok száma. Mindez ugye egyre nagyobb terhet ró a központi költségvetésre, és azt jelenti, hogy ugye kevesebb aktív munkavállaló lesz az országban. Vagyis ugyanabban a helyzetbe kerül majd az ország vélhetőleg idővel, mint amiben Kína vélhetőleg hamarabb fog kerülni. Tehát, hogy előbb öregszik meg, mint hogy öregszik el a társadalma, mint hogy meggazdagodhatna. Ugye például Japán esetében ez fordítva történt, mindenféle okok miatt, ők már gazdagok lettek addigra, mire előregedett a társadalmuk, viszont például Vietnám esetében, Kína esetében, meg még számos dél-kelet-ázsiai ország esetében ez fordítva fog történni.
Ezek az országok, ezek az ázsiai országok azért voltak például olcsók, mert olcsóbb volt a munkaerő, azért volt vonzó egy befektető számára. De hát emlegettük, hogy nő az életszínvonal. Olcsó még a munkaerő ezekben az országokban, akár Indiában, vagy Vietnámban, vagy Kínában?
Mihez képest? De általánosságban elmondható, hogy Dél-Kelet-Ázsiában azért továbbra is vannak olyan országok, ahol olcsón lehet termelni. Kína például már nem igazán tartozik közéjük, de vannak ott más országok, amelyek át tudták bizonyos szempontból venni az olcsó összeszerelő üzem szerepét. Ugyanakkor érdemes más perspektívából is megnézni azt, hogy mit is jelent az, hogy olcsó egy bizonyos országnak a munkaereje. Ugye a 90-es és a 2000-es években a nyugati cégek számára az egyik fő vonzóerő például Kínában, hát elsősorban Kínában az volt, hogy olcsó a munkaerő. És ugye a koronavírus járvány, illetve az egyre erősödő geopolitikai, világpolitikai feszültségek már azt eredményezték, hogy a nyugati termelőknek nem csak, vagy nem is elsősorban az az egyetlen szempontjuk, vagy a legfontosabb szempontjuk a termelés helyének a kiválasztásakor, hogy egy országban milyen olcsó a munkaerő. Tehát ugye megfigyelhető az elmúlt években az a trend, hogy a nyugati országok, illetve a nyugati cégek egy jelentős része a nyugati országokhoz közelebb, vagy éppenséggel a nyugati országokba helyezi át a termelését, vagy helyezi vissza a termelését. Felvállalva az, hogy ugyan drágább lesz a termelés, viszont ugye a járvány kapcsán láttuk az ellátási, nemzetközi ellátóláncoknak a sérülékenységét.
Hát a háború kapcsán is láttuk.
Kapcsán is látjuk, illetve, mint említettem, a Kína és Amerika közötti növekvő rivalizálás is egy veszélyforrás, tehát nem feltétlenül éri meg egy országnak Kínában termelni továbbra is, hiába olcsóbb a munkaerő, mint mondjuk Amerikában, vagy akár Kelet-Európában. Mert hogy ezek az egyéb veszélyforrások, ezek most már többet nyomnak alatban.
Csenger Ádámot, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatok elemzőjét hallották. A beszélgetés és a korábbi adások is elérhetők az infostart.hu oldalon. Köszöni a figyelmüket a szerkesztőműsorvezető Varga Mónika.